Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Igazi roncsderbit, három piros zászlót és egy kaotikus végjátékot hozott az idei harmadik Formula 1-es nagydíj Melbourne-ben. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast idei harmadik futamértékelő adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, a virtuális stúdió túloldalán pedig itt van velem Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Good day, mate! Üdvözöllek, Gergő! Üdvözlöm a hallgatóinkat is, sziasztok!
Ez volt az autentikus ausztrál köszönés, még hogy ott angolul beszélnek. Na, mindegy. Ugye most kivételesen vasárnap jelentkezik a futamértékelő adás, amit két dolog tesz lehetővé. Az egyik az ausztrál nagydíj kora reggeli időpontja, hiszen mostanra azért lezajlottak az események, és nagyjából magyar idő szerint délután 3-ra a futam végeredménye is bizonyossá vált, hogy miért kellett arra ennyit várni, arra majd kitérünk. Ugye a másik, amiért ezt meg tudjuk tenni, az pedig az, hogy ezúttal nem keltél útra, hanem itt maradtál, és itthonról követted az eseményeket, de azt hiszem nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy csak a tested volt itthon, és különböző érzékszerveid azért elutaztak Melbourne-be.
Igen, ez most így alakult, ennek számos oka van, hogy miért volt ez így, nem titok. A legfontosabb indok az, hogy az messziről is jól látható összegbe kerül egy ausztráliai utazás napjainkban, és ez a szezon azért borzalmasan hosszú, és sok helyszínen kell még jelen lenni. Ez az egyik ok, a másik pedig az, hogy szemünk fülünk így is ott cirkált a pedokban, úgyhogy vannak azért információk a batyuban.
Hát volt is mit nézni, és volt is mire figyelni. Ugye nagyjából, amiket így megfogalmaztam magamnak még a mai verseny rajtja előtt, hogy mikről kellene beszélni itt az ausztrál hétvége kapcsán, azt mindet a kukába dobhattuk, hiszen ez a vasárnap bőven szolgáltatott beszédtémát számunkra, és volt itt jó néhány olyan eset, amit érdemes körüljárni, talán bizonyos szempontból tisztába tenni, és hát azt megígérettem, hogy lesznek bizonyos felvetéseink is ezzel, azzal kapcsolatban. Ugye a nagydíj, amikor elrajtolt, az első különös esemény az a harmadik kanyarban történt. Charles Leclerc a kavicságyba szánkázott. Hát visszatekintve szerintem ezt már el is felejtette mindenki, hogy mi történt Leclerc-rel a futam elején. Ez egy olyan verseny volt, ahol egy elsőkörös Ferrari kiesés az a kevésbé jelentős incidensek közé tartozik. És ugye a nagyobb kavarodást, az első nagyobb kavarodást azt Alexander Albon váltotta ki. Borzalmasan sajnáltam őt, mert egy szenzációs hétvégét futott. Ugye Melbourne-ben neki tavaly is egy nagyon erős hétvégéje volt, és most megint nagyon jó helyen állt, amikor elúszott az autó hátulja és becsapódott. És rövidesen érkezett a piros zászló, amellyel kapcsolatban azért fölmerültek olyan kérdések itt-ott, Twitteren, Facebookon és egyéb helyeken, hogy miért kellett ide piros zászlót belengetni egy ilyen incidenshez. Ugye az indoklás tulajdonképpen az volt, vagy az oka ennek a piros zászlónak az volt, hogy annyi törmelék került a pályára, sóder javarészt, és nyilván apróbb autórészletek, amelyeknek a legbiztonságosabb eltakarítása az így módon tudott megtörténni. Hiszen ugye gyakorlatilag az egész, hogyha megnézitek fölülről, ugye a pálya egészét beterítette a sóder, azaz nem nagyon lett volna hol elterelni a versenyzőket a hatékony takarítás alatt. Ugye ilyen szempontok, hasonló helyzet ez, mint amit Jeddában volt, ugye Strollnak a kiesése után, hogy miért kellett oda küldeni a safety card, azért, mert a versenyirányítás így látta helyesnek. És erre tulajdonképpen ennyire egyszerű a válasz, nem?
Egyrészt arról is nagyon sokan megfeledkeznek, hogy ott azért sérült az ütköző fal is, amit bizonyos esetekben például a helyszínen szolgálatot teljesítő marsalok ellenőriznek, hogy mi a helyzet azzal, illetőleg hát nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy lehet, hogy ez az egész művelet ez sokkal tovább tartott volna, hogyha a safety káros körözgetésbe belebocsátkozik a versenyirányítás, mert azért ott azon a helyen azt az eltakarítás, azt nem olyan egyszerű ott végrehajtani.
Hát ez így van. Én azt gondolom, hogy ez itt ebben az incidensben a kevésbé érdekes az az, hogy miért jött a piros, és az érdekesebb az, hogy mi történt a piros alatt, és ez egy olyan téma, amiről biztos vagyok benne, hogy itt az elmúlt bő 3 év alatt beszéltünk már, de én most szeretnék erről megint beszélni.
Fejezetten kérlek rá, hogy beszélj erről, mert ez egy nagyon fontos felvetés, és a Formula Podcast álláspontját is képviseli ezzel a témával kapcsolatban.
Azzal a témával kapcsolatban, hogy szerintem az egyik legigazságtalanabb szabály a mai Formula 1-ben, sőt, nem csak manapság van, így elég régóta így van, szóval mondjuk így a Formula 1-ben az, hogy a piros zászlós megszakítás alatt gyakorlatilag szabadon lehet az autókkal babrálni, állítgatni, szerelgetni, kereket cserélgetni, és így tovább. Ugye ennek most George Russell és Carlos Sainz itták meg a levét elsősorban, akik a safety car fázisra reagálva a boxba hajtottak, és tehát mind a Ferrari, mind a Mercedes tökéletes döntést hozott ezzel, azt csinálták, amit csinálni kell, legalábbis abban a pillanatban így tűnt, és ugye ez a jó döntés, ez egy komoly hátrányt jelentett számukra abban a pillanatban, hogy belengedték a pirosat. A kérdésem csak az, hogy ha más helyzetekben annyira szigorú parkfermi előírások vannak, hogy ehaj, akkor itt miért lehet az autókat babrálni piros zászlós megszakítás alatt? Nem látom a logikáját egyszerűen, és persze lehessen hozzányúlni, mert ugye fölmerül az, hogy mi van, ha a gumi defektes? Nagyon egyszerű. Lecserél, be a sor végére.
Nem? Így van. Ez egy teljesen jogos felvetés, aminek azért már sokfelé láttuk nyomát. Sokszor emlegettem itt a műsorban senior és végtelenül elismert kollégámat, jó barátomat, Dieter Renkent, a Racing News 365 újságíróját, aki terjedelmes dörgedelmet írt erről korábban, hogy itt lenne az ideje annak, hogy a piros zászlós megszakítások alatt az autók parkfermé szabály alá kerüljenek, tehát parkfermé hatáskör alatt parkoljanak a pitlénen, és ne lehessen babrálni azokon. Sőt, ezt javaslatot is tett erre, de ez mindeddig süket fülekre talált, de én azért biztos vagyok abban, hogy kiváltképp egy ilyen eset után valószínűleg valamikor a közeljövőben fontolóra fogják venni, mert ez szerintem teljesen logikus lenne, meg semmiféle nagy bonyolultságú dologgal nem járna, tehát ezt csak egész egyszerűen ki kellene mondani, hogy ez van és kész.
Így van, és ez tényleg sokadik alkalom, tehát a most juthat eszünkbe például itt a 2011-es monakói nagydíj, juthat eszünkbe 2021-es brit nagydíj, ahol ugye Lewis Hamiltonnak jött ez kapóra, hogy a piros alatt ott mindent rendbe tudtak rakni az autóján. Unfair egyszerűen azokkal szemben, akik már jártak a boxban.
Igen, nyilván ugye fölmerül ilyenkor az, hogy persze, most Russell és a Mercedes veszített sokat ezzel, máskor pedig ők nyertek ezzel, tehát hogy felmerül az, hogy azonnal nekiesni a szabálynak, ez egy olyan dolog, amiből mindenki profitálna, hogyha ez egységesen tudna működni. Én azt gondolom, hogyha ez nyilván ugye szabálymódosításhoz szükség van többféle jóváhagyásra, én azt gondolom, hogy ezt a szabálymódosítást a csapatok is támogatták, mert ezzel lenne fair a történet.
Így van, nyilván teljesen igazságos, sosem lesz meg minden helyzetre, nem lehet fölkészülni, ahogy arról ma, hát fogunk még beszélni, attól tartok, de igen, ezzel egy ilyen igazságtalansági faktort ki lehetne küszöbölni. Amit egyébként a stewardok is megfogalmaztak a leintést követően, az egy veszélyfaktornak a kiküszöbölése. Itt az első piros zászlós megszakítás után történt egy nagyon-nagyon furcsa incidens. Láthattuk lassításban egy alkalommal, illetve láthattuk kiírva a képernyőre, hogy a sportfelügyelők foglalkoznak vele, ez pedig a második rajtot megelőző felvezetőkör. És láthattunk a Formula Podcast Facebook csoportban is, meg máshol is felvetéseket azzal kapcsolatban, ami ott a mezőny közepe táján történt. Ugye feltorlódtak az autók, mindenféle kitérő manővereket kellett tenni, az egyik ház, ha jól emlékszem, de lehet, hogy Alfa Tauri volt az egyenesen, a sóderen száguldott keresztül, hogy ne csattanjon bele a lelassuló járművekbe a felvezetőkörön, és hogy nem, a szurkolók egy része persze megtalálta Lewis Hamiltont ezzel kapcsolatban, hogy ő tehet az egészről. mi történt itt? Ugye az történt itt, hogy Hamilton vezette föl a mezőnyt az állórajthoz, és miután a safety car lekapcsolta a lámpáit, elhúzott Hamiltontól, ugyanis Hamilton visszalassított, és szabályozta a mezőny sebességét, ahogy azt az élenálló pilóta megteheti, és ezt ugye ki is emelték a döntésben, vagy az indoklásban pontosabban a stewardok, hogy Hamilton a szabályokat a keretekkel élt voltaképpen, és úgy választotta meg a sebességet, ahogy az neki tetszett. A problémát az okozta, hogy a hetedik helyről induló Russell a boxból kicsit lassabban indult el, és utána ugye nagy tempóba kezdett fölzárkózni a mezőnyre, ahogy ugye a mögötte lévők is rákapcsoltak ennek megfelelően, és ez a Russell vezette úgy szólván boly, pont akkor egy ilyen, pont egy kellemetlen szituációban érte utol az első hatost, és ugye jött az a harmonika hatás, amikor egymásra torlódnak az autók, és ebből egy rendkívül csúnya balesetet láthattunk 2020-ban Mugello-ban. Nem pont ez a szituáció volt, de ugye nagyon hasonló. A mezőny végéről nagy tempóban érkeztek, elől ment a tötyörgés, és majdnem kész lett a baj. Ott kész is lett a baj, itt csak majdnem. És ugye ezt viszont megfogalmazták a stewardok, hogy érdemes lenne foglalkozni ezzel a procedúrával, hogy ez így rendben van, vagy nincs rendben. Azaz, hogy egy ilyen szituációban is maga szabályozhassa a versenyző, az élen haladó versenyző a többiek tempóját. De hát szerencsére ezt itt sikerült megúszni nagyobb kalamajka nélkül. És ugye gyakorlatilag ezt követte a verseny egyetlen olyan szakasza, ami viszonylag zavartalanul telt. Talán ez a jó kifejezés, amit használhatunk erre. Ugye, tehát voltak éppen maga a verseny, az ugye lezajlott egy szűk 50 körben az első és a második piros zászló között, és egyébként szerintem, csak egy pár szót azért erről is szóljunk, szerintem egy meglehetősen jó kis verseny volt, leszámítva persze az első helyért folytatott harcot, ami másfél körig tartott, ugye ennyi kellett ahhoz Max Verstappennek, hogy levadásza Lewis Hamiltont, de a második helytől lefelé ez egy roppant élvezetes ausztrál nagy díj volt.
Bizony, jó kis ausztrál nagy díj volt. Meg népes is. Egy pici adatot itt, hogy mondjak. Konkrétan erről az események sodrásában erről esett a legkevesebb szó, pedig hát ez is egy rekord. Tulajdonképpen a legnépesebb Formula 1-es futam zajlott ezen a hétvégén Melbourne-ben. A rekordot egészen mostanáig a 2022-es Austini verseny tartotta 440 ezer nézővel, erre Melbourne ráterhelt. Itt a hivatalos hétvégi nézőszám 444.631 volt a hétvége folyamán, a vasárnapi nézőszám pedig 131.124, ezeket a számokat kaptam a Formula 1-től, és hát hogy mit láthatott ez a 131 ezer néző, azon kívül, hogy voltak azért vitatott esetek, meg az idegszálakat felborzoló esetek, hát például nagyon jó egyéni teljesítményeket. Nagyon jól festett Checo Pereznek a felzárkózása a mezőny végéről. Szerintem nagyon szépen tartotta magát, meg nagyon szépen teljesített egy darabig Carlos Sainz, aki egyedül kísérelte megvédeni a Ferrari bundérjának a becsületét. Meg hát azért a mezőnynek minden szegmensében láthattunk nagyon jó teljesítményeket, meg nagyon rosszakat is.
Hát nagyon rosszakat is, igen, azt hiszem rájuk majd az adás második felében egyre mindenképpen ki fogunk térni. Sainzot jó, hogy említetted, szerintem nyilván történt a végén, ami történt, arról is beszélünk majd, de addig a pontig abszolút a legjobb versenye volt idén, kétség kívül. Pierre Gasly nekem borzalmasan tetszett, ő is egy nagyon-nagyon jó produkt. Hát egy darabig. Igen. Sainzzal hasonlítanak.
Igen, láthattunk drámát is. Russell sztoria az egy dráma volt ezen a vasárnapon.
Szerencsétlen. Hát igen. Tehát ugye időmérőn parádés teljesítmény, aztán az érre áll. Én nem hiszem, hogy meg tudta volna nyerni a futamot, tehát látva a Verstappen formáját, nem hiszem, hogy lett volna olyan forgatókönyv, hogy Russell ezt megnyeri. De, hát ennél sokkal többet érdemelt volna. Előbb ugye kibabrált fel a piros zászló, aztán pedig megadta magát az autója. Egyébként először fordult elő vele ilyesmi, ott Mercedes versenyző, az első műszaki hibás kiesése volt. Tehát azt azért nem mondhatjuk, hogy ez oly gyakran megtörtént volna vele. Ugye a tegnapi szombati ilyen esős, száraz, nedves, változékony pálya izgalmait látva valószínűleg voltak, akik csalódottak voltak, és egy kicsit én is csalódott voltam, amikor megnéztem a Meteo France előrejelzését, és azt láttam, hogy 0% esély van az esőre, mert az Albert Parki esőfutamok egészen csodálatosak, de hát így visszatekintve azért jobb ez így, hogy nem esett. Képzeld el, akkor mi lett volna? Tehetném fel a kérdést, akkor hány piros zászlónk lett volna, ha még esik is? Na mindegy, tehát hogy nem, ez egy olyan helyszín, ahol nincsen, azt hiszem, semmi szükség esőre, mert magától is bőven tud kellően kaotikus lenni, ahogy azt egyébként a betét futamokon is láthattuk, akik hajnalban keltek, vagy lesen feküdtek, hát elképesztő csörtéket láthattak az F3, F2-ben is. Erről jut eszembe, hamarosan beszélgetnünk kell majd a fiatal versenyzőkről, azt hiszem, mert így tavasztáján szoktunk, de ezt nem ma fogjuk megtenni.
Van elég téma a fiatalok nélkül is.
Igen, no, hát akkor érjük el az egyik neuralgikus pontját ennek a versenynek. A hajrában Kevin Magnussen hibázik, egészen furcsa és látványos módon elrepül neki a jobb hátsó gumia, és némi tanástalanság után jön egy újabb piros zászló. Elég egyértelmű volt szerintem a piros belengetésének pillanatában, hogy mi a szándék. Hogy az a szándék, hogy ezt a versenyt még újra akarják indítani. Ilyesmit láttunk már, egész pontosan 2021-ben Bakuban, hogy nagyon a hajrában belengetik a pirosat azért, hogy még legyen egy újra rajt. Ugye van egy ilyen törekvés, nem szabály, inkább mint a kalózeskü, egy ilyen szóbeli megállapodás, azt illetően nevezzük gentleman's agreementnek akár, hogy ha csak lehet, egy akkor...
Ez egy filozófia, hogy ők megfogalmazták.
Így van. Hogy ha csak lehet, akkor versenytempóban fejezzük be a versenyt. És itt eléggé, hogy mondjam, egyértelmű volt, hogy itt ez a szándék, és szerintem ez viszont egy abszolút... hogy is mondjam, legitim vitát indíthat el arról, hogy jó ez vagy nem. Én a magam részéről ennek pártján vagyok, ennek hangot is adtam például a tavalyi olasz nagydíj után, ahol ugye épp azon ment a hőbörgés, hogy miért kellett safety car mögött véget érnie annak a futamnak, és hát ugye ez, hogy a hajrában safety car helyett inkább piros zászló, ez egy olyan gyakorlat, ami 2021 Abu Dhabiban, hogyha figyelembe vesznek, akkor máshogy alakult volna az F1 modernkori történelme, azt hiszem. Tehát én személy szerint egyet tudok érteni ezzel a döntéssel, de, vagy ezzel az irányelvvel, de el tudom fogadni az ellenvéleményeket is. Én úgy tapasztaltam, olvasgatva, meghallgatva a csapatfőnököket, hogy ők kicsi megosztottak voltak ebben a kérdésben, hogy jó-e ilyenkor még újra rajtoltatni a mezőnyt, vagy nem.
Én azt hallottam a csapatfőnököktől a különböző sajtóesemények alkalmával, hogy ezt a törekvést, ezt a filozófiát, hogy amikor csak lehet, akkor versenykörülmények között és versenytempóban fejeződjön be a verseny, ezt mindenki támogatja. Más kérdés az, hogy adódik azért az életben olyan helyzet, amikor ez nem feltétlenül veszi ki jó magát.
Ez egy ilyen helyzet volt. Viszont ez egy olyan helyzet volt, amit ugye utólag értelmezünk. Pár hete, 4 hete egész pontosan a szezonnyitó után beszéltem arról, hogy bizonyos eseményeket utólagosan fölruházunk jelentésekkel, csatolunk hozzájuk interpretációkat, annak függvényében, hogy mi lett a vége. Ugye 4 hete, ezt mondtam Lance Stroll bravúros visszatéréséről, hogy gyakorlatilag rommátör csuklóval végig versenyezte a futamot, és szenté avatta őt mindenki, minket is beleértve, pedig ugye az első körben neki ment Alonzónak, és hogy kiüti Alonzót a versenyből, akkor nem erről beszélt volna mindenki, hanem arról, hogy miért kellett neki versenyeznie ilyen állapotban. Most ugyanez. Nyilvánvaló, hogy utólag, mivel egy óriási roncsderbit hozott a harmadik rajt, könnyű azt mondani utólag, hogy hát nem kellett volna őket elengedni. Persze, De hogyha mondjuk ez a két kör egy parás csatát hozott volna, és mondjuk Alonso, Hamilton és Verstappen gyepálják egymást is bármelyen sorrendbe, de óriási csata után érnek be az utolsó két kör végén, akkor azt mondtuk volna, meg mindenki azt mondta volna, hogy mennyire jó, hogy így döntöttek, nem? Milyen jó, hogy újraindították.
Persze. Tehát
ez az utólag könnyű okosnak lenni esete, és ezt nagyon-nagyon találó módon fogalmazta meg Szaló Ádám kommentelünk a Facebook csoportunkban, és én nagyon hálás vagyok érte, mert ugye azt vetette föl itt Ádám, hogy hát miből választhatott az FIA? Egy, azt választják, ami történt. Felháborodás, hát cirkusz az egész. Vagy nem álló rajt van, hanem gördülő rajt. Mit mond erre a néző? Hát miért nincs álló rajt? Miért kell gördülő rajt? Ez így unalmas. Vagy C, leintik a versenyt, nem indítják újra az utolsó két körre. Hát akkor miért nincs verseny? Milyen jó lett volna egy kétkörös verseny? Tehát tulajdonképpen ebből nem tudsz jól kijönni. Ez már egy olyan szituáció volt, és majd sajnos történt egy olyan, amiből még annyira se lehetett jól kijönni. Mindenesetre ugye megszületett a döntés, és én továbbra is ennek a pártján vagyok. Tehát ugye ez ugyanaz a filozófia, ami a tengeren túlon a Green-White Checkered filozófiája, nyilván egy más megvalósítással. Ugye az a szabály is, vagy az az eljárás is azt szolgálja, hogy ne úgy érjen véget a verseny, hogy nem versenytempóban közlekednek a pilóták. Láthattunk olyan Indy 500-at, amit pirossal leintettek, azt hiszem a 197. körben a 200-ból, hogy versenytempó legyen a végére. És ez szerintem rendben is van így. Az igazi nagy kérdések utána jöttek, mert ugye harmadszor is elrajtolt a verseny, és hát baj történt. Már-már a 2002-es Ausztrál rajtra emlékeztető szituáció alakult ki.
Kitört a francia forradalom a mezőny
középső. Jaj, de szép.
Középső szegmensében.
És a spanyol polgárháború is.
Igen. Szó szerint. Tehát két nemzet csapott össze, két nemzet fiai csaptak össze egymással tulajdonképpen.
Abszolút.
Ismertes, légy szíves ezeket a csörtéket. Hogy volt?
Lényegében ugye négy külön incidens történt az első három kanyarban. A leglátványosabb végeredménye kétség kívül a két alpin ütközésének lett, hogy Pierre Gasly átvágott a bukótéren, az egyes kanyar bukóterén, és hogy visszaért a pályára. Ugye lassabb volt, mint a többiek, jobbról-balról előzgették, jobbra húzott, és így eltalálta Esteban Okont, vagy összeütköztek Esteban Okonnal. Érdemes erre szerintem egy pillanatra kitérni, vagy egy pillanatra itt meg is állni, aztán majd folytathatjuk a többivel. Azért érződött, hogy a csapat összezárt Gasly körül. Mind a csapatvezető Otmar Szafnauer megvédte őt nyilatkozatában, és Esteban Okon is, aki gyakorlatilag kiütött a versenyből Gasly, mert azt elég nehéz lenne mondani, hogy erről az esetről Okon tehetett volna. Ő is azt mondja, hogy ő megbocsátott és nem haragszik. És én azért ebben éreztem némi célzatosságot, hiszen ne feledjük, Pierre Gaslynak még mindig 10 büntető pontja van, és hogyha őt ezért most elmeszelik, akkor ki kellett volna hagyni az azerbajdzsáni nagydíjat. És azért tudod, amikor összeütközik két versenyző, akkor a csapatfőnök az nem mindig ennyire nagyon megértő, mint Otmar Szafnauer volt most.
Bizony.
Tehát, hogy ebben azért lehetett egy ilyen fajta szándék. Ahogy ugye a stewardok is kiemelték a határozatukban, hogy a 31-es autó vezetője is elfogadta ezt a döntést. Tehát gondolom Okonnak is jelezték, hogy jó lenne, hogyha a sportfelügyelőknél nem kezdene el lázadni azért, hogy Gasly tiltsák
el. Ilyenkor a protokoll, meg a procedúra az, hogy az érintett versenyzőkkel együtt az érintett csapatnak a képviselőit is behívják. Most jelen esetben egy csapat képviselőjét kellett behívni, azt pedig nyilvánvalóan kézzel-lábbal magyarázta az Alpin sportigazgatója azt, hogy itt ez valójában ez egy versenybaleset volt. Tehát ott már Szafnauer verseny utáni 20 perces sajtóértekezletében 12-ben arról beszélt, hogy ez bizony egy versenybaleset volt, és ilyen az mindig történik, és hogy így, meg hogy úgy, meg hogy amúgy. Egyébként nagyon nem irigylem szerencsétlent, tehát hogy pokoli órákat élhetett ő át. Tehát ez volt a rémálma. Beszéltünk erről mi itt a műsorban, én is beszéltem vele, hogy mi történik akkor, hogyha ez a két francia dudás összecsap egymással a csárdában, azt mindenki el is, tehát azt mondta arra akkor, hogy azon lesz, hogy kezelje az ilyen helyzeteket, mert hogy ezt kezelni kell, meg hogy benőtt már a fejük lágya, és tudják, hogy mi a tét, hogy nem kellene engedni azt, hogy ez a sztori elharapózzon, de azért maradjuk annyiban, hogy most ezt itt megkozmetikázták, megkenőcsölték egy kicsit, és szépen elsimították, de maradjunk annyiban, hogy azért maradnak vélhetően gyógyíthatatlan sebek mind a két pillanatán ezzel az incidenssel. Tehát most tört ki ott a francia polgárháború, ez biztos. Vagy a francia forradalom, vagy nevezzük, aminek akarjuk.
Hát igen. Kényszerelés, hogy van most 4 hetük lehiggadni, hiszen legközelebb csak április végén rendeznek Formula 1-es versenyhétvégét.
Ez egy főnyeremény Szafnauernek, hogy levegőhöz jut, hogy nem mondjuk rögtön a következő hétvégén van egy verseny, vagy 2 hét múlva van egy verseny, hanem van egy teljes hónap arra, hogy leültesse őket, vagy akár összezárja őket, bezárja őket egy szobába, hogy akkor ezt itt addig ki nem jöttök innen, amíg ezt nem rendezitek egymással. Azért tudjuk nagyon jó, hogy egyikük sem egyszerű eset.
Aha.
Egyikük sem egyszerű eset, hogyha ilyen. Ezt ők egymás ellen is bizonyították már, a csapattársakkal kapcsolatban is bizonyították már, tehát elképesztő időszak következik az Alpinnál.
Lennék légy a falon, ahogy mondani szoktam. Aztán ugye nem csak franciák, hanem spanyolok is összecsaptak egymással, az egészen addig karrierje 101. dobogója felé tartó Fernando Alonsót, aki ugye, spoiler, meg is szerezte azt végül, Carlos Sainz megforgatta az egyes kanyar kijáratán, vagy a kettes kanyar bejáratán, ez a kettő nagyjából ugyanaz, és Alonso ezzel kiesett a pontszerzők közül. Mindeközben az egyes kanyar bukóterében Logan Sargent és Nick DeVries tűntek föl, ők is elszálltak, és a hármas kanyarban pedig Lance Stroll is meglátogatta a kavicságyat, és nagyjából 3 másodperccel ezt követően érkezett az újabb, immár 3. piros zászló, amely egyébként rekordot is jelentett, hiszen a Formula 1-ben még sosem fordult elő, hogy 3 piros zászló legyen egyetlen egy azon futamon. Na és itt uralkodott el az ős káosz, mert ugye innentől kemény döntések következtek, és következett mindenek előtt az a döntés, amit én a magam részéről nem tudok elfogadni, és nem, ebből semmi többet nem akarok ezzel állítani, tehát semmiféle, csak félre ne értse senki, se olyan állatságot, hogy itt valaki csal, vagy valaki nem ért hozzá, nem, egyszerűen csak nyilván, aki nem tudom, focit néznek, és biztos volt már olyan, hogy valamire azt mondja, hogy már pedig én ezt a döntést nem tudom elfogadni. Na, én így vagyok azzal a döntéssel. Mi szerint úgy döntöttek, hogy a versenyt újraindítják 1 darab körre, amivel az apró probléma az, hogy az egy kör, az ugye egy felvezető kör. Magyarul ugye arra már nem volt esély, hogy versenytempóban érjen véget a futam a matematika könyörtelen törvényszerűségei alapján, hiszen 58-ból 57 az 1, akárhogy számoljuk, az 1 kör van hátra. Viszont ugye azzal, hogy kiküldték a mezőnyt még egy felvezető körre hosszas tanakodás után, azt eredményezték, hogy azoknak az eseményeknek, amelyek lezajlottak a 3. rajt utáni káoszban, azoknak egy része bekerült a végeredménybe, egy része pedig nem. Hiszen mi történt? Ugyanabban a sorrendben mentek ki, mint ahogy elrajtoltak utoljára, leszámítva azokat a versenyzőket, akik ugye kiestek. Így a 2 Alpin, Nick DeVries és Logan Sargent. És én ebben ott érzem a végtelen igazságtalanságot, most példaként hozom ide Lance Strollt, tehát Isten ments, hogy én Lance Stroll ellen beszéljek, de kiragadott példa. Lance Stroll elszáll, mint a győzelmi zászló a bukótérbe, de vissza tud kecmeregni a pályára, és boldogan ünnepli a 4. helyét. Pierre Gasly ugyanúgy elszáll, ráadásul még a csapattársát is magával rántja, és ő a hétvége antihőse. Mert ugye azok az autók, akik nem tudtak elgurulni a boxig akárhogy, azok vállalták a hibájuk következményét, akik viszont valahogy el tudtak gurulni a boxig, azoknak nem kellett vállalni a hibájuk következményét, kivéve Carlos Sainznak. Tehát ugye, és nekem ez nem tetszik, hogy ez minden csak nem igazságos, és persze a sport olyan, mint az élet, igazságtalan, ezért szeretjük, ez is rendben van. De érted, hova akarok kiukadni?
Hogy ne érteném. Hogy ne
érteni? Az én igazságérzetem az így összességében sérült.
Igen. De ahogy fogalmaztál, hogy a sport olyan, mint az élet. Ugye az életben az életet emberek alakítják. Így a sportot is emberek alakítják, és erről mindig nekem legalábbis az a benyomásom, hogy nagyon sokan megfeledkeznek, hogy a sportban is a döntéseket emberek hozzák. És ahol emberek hozzák a döntéseket, ott sokszor rossz döntések is születnek tévedésekből kifolyólag, vagy félreértésekből kifolyólag, vagy akármiből kifolyólag. Ez az emberi tényező a sportban, aminek ilyenkor megisszük a levét. Itt én azt gondolom, ugye utaltam rá az előbb, hogy a csapatvezetők azt mondták, hogy ők alapvetően támogatják ezt a filozófiát, hogy amennyit csak lehet, azt az autók azt töltsék a pályán, azokat a köröket fogalmazzuk így. Tehát ez már nyilvánvaló volt, hogy nem lehet versenykörülmények között befejezni, de azt mindenki támogatja. De ez az a szitu, amikor ez nem vette ki jó magát. Egyáltalán nem. Ez elrontotta, amikor a nagyon jó buliba vagy, és a vége nagyon rosszul sikerül. Ez klasszikusan az az eset volt. És ugye ennek, nekem van elképzelésem arról, hogy ennek hogy mi vezetett idáig, meg hogy mi miatt fordul elő újra és újra ez, mert ugye most megint arról szól a világ, a közösségi média, akármelyik platformra mész, most mindenütt azt olvasod, hogy a versenyirányítás az a pokorra kívánja mindenki. mert erről van szó konkrétan. De hát ugye ennek megvannak az okai. Most megint visszaugrom egy picit 2021 Abu Dhabira. Akkoriban nagyon sokat beszélgettünk erről a bizonyos emberi tényezőről, ami megjelenik a versenyirányításban. És ezt azóta csak erősödik bennem ez az érzés, hogy egész egyszerűen túlságosan sok minden történik, túlságosan nagy a nyomás a versenyigazgatón. Az én elméletem, aminek hangot is adtam már releváns körökben, az, hogy ez egész egyszerűen már nem egy emberes meló. Ezt meg kellene érteni, meg kellene haladni az idők szabát, hogy ez már nem lehet egy emberre bízni a versenyirányítással kapcsolatos feladatokat. Értem, igen, hogy van most már egy ilyen support rendszer, ami remote üzemmódban támogatja a versenyirányítást, de az mégsem ugyanaz. Tehát továbbra is a döntéseket továbbra is egy ember hozza. Én azt gondolom, hogy ez az egész história, ez megérett már arra, hogy bizonyos tevékenységek külön legyenek bontva. Például a klasszikusan a versenyigazgatói feladatkör. Hogy ezt erre is fel lehetne állítani mondjuk egy két vagy három fős testületet. Hogy legyen egyfajta kontroll a másik fölött, hogy miért történik, meg mi hogyan történik. Ugyanis akárhonnan nézed, olyan szintű információ mennyiség zúdul most már a versenyirányításra, amit szerintem egy ember szerintem képtelen kezelni. Szerintem lehetetlen. Ezt ennyi mindennel egyszerre, ennyi mindenre odafigyelni, meg ennyi mindennel kapcsolatban értelmes döntés hozni. Oké, most volt egy hosszabb lélegzetvételű időszak, amikor lehetett töprengeni, meg lehetett morfondírozni ezen, de végsősorban a döntés most is csak egy ember hozta meg. Én azt gondolom, hogy meg kellene hallani az idők szavát, és ezt az egész történetet, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy versenyigazgatói kollégiumot kellene létrehozni két vagy három versenyigazgatóval. Hogy ezt fel tud tölteni, ezt a versenyigazgatói kollégiumot, ehhez kellenek a szakemberek. Ami, mint a mellékelt ábra bizonyítja, ebben nem dúcskál a Nemzetközi Automobil Szövetség F1-es tapasztalattal rendel. Képzett szakemberek, nagyon sok képzett szakember van, de tapasztalattal is rendelkező képzett szakember kevés van. Ugye, amikor elindult tavaly egyfajta reform kísérlet, az, hogy rotálva alkalmazzák a versenyigazgatókat. A jelenleg is regnáló Nils Wittichet, illetőleg a tavalyi japán nagydíj után visszafokozott Eduardo Freitest, az már úgy azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy valamilyen irányba történik elmozdulás, de ugye az idei évtől, meg hát akkor tavalyi japán nagydíjtól kezdve, ott deklarálva lett, hogy egy ember kezében marad továbbra is az irányítás, ez pedig Nils Wittich. Úgyhogy itt ez egyelőre megrekedt. Nincs, nincs változás. Én teljesen el tudnám képzelni, hogyha ez, hogy ez úgy működne, hogy több ember látná el a verseny, nem versenyigazgató lenne, hanem egy versenyirányítói kollégium, akik közösen irányítják a versenyeket. Hogy legyen egyfajta kontroll az adott pillanatban a döntéshozó felett. Ugyanakkor egy picit nekem az az érzésem, és hallok is ezzel kapcsolatos hangokat a pedokban, hogy bár Nils Wittig egy jó pofa ember, meg egy képzett szakember, de nekem egy picit merevnek tűnik. Legalábbis ma azt mutatta, hogy túlságosan merev, és azért vannak más erre utaló jelek is például, hogy valamilyen szinten, tudod, hogy szokták ezt megfogalmazni valójában, hogy csattogtatja az ostorát az emberek fölött. Tehát itt van például, vedd ezt a Hamilton féle ékszer sztorit. Hogy erről milyen sokat beszéltünk már, meg milyen sokszor téma ez, hogy a tilos testékszereket viselni, ennek ellenére minden egyes hétvégén lejátszódik ugyanaz, Hamilton idézést kap, oda megy, elmagyarázza, hogy ha eltávolítja a testékszereket, akkor olyan nevezzük sebnek, olyan sebek vannak rajta, ami szintén ellehetetleníti azt, hogy versenyezzen, ezért mi a mondás rá? Jó, akkor viselheti a testékszereket. És ez minden egyes hétvégén megismétlődik. Holott ez egy olyan sztori, amin simán tovább lehetne lépni, elméletileg. De ez is azt mutatja, hogy az aktuális versenyirányító, a versenyigazgató az valami miatt görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a hatalmat fitogtassa. Én nem azt mondom, hogy ő nem alkalmas erre a feladatra, én azt mondom, hogy egymagában az az irányvonal, amit képvisel, az lehet, hogy egy picit merev. Mert például ma ez sokkal flexibilisebben is meg lehetett volna oldani ezt a végjátékot. Csak egy kicsit kellett volna flexibilisebbnek lenni. Hangsúlyozom, hogy nem kritizálni akarom, nem tudhatjuk, hogy ő most éppen milyen lelki állapotban volt, vagy éppen mi történt körülötte, amikor ezt a döntést meghozta, vagy minek a hatására hozta meg, de mondom, hallunk ezzel kapcsolatos hangokat, hogy az ember egy picit talán túlságosan merev ehhez a műfajhoz. Én azt, hogy miért nincsenek, ugye azt mondtam, hogy képzett emberek vannak, tapasztalattal rendelkező embereknek vagyunk hiány, akiket be lehetne vetni egy ilyen versenyirányítói csoportban. Tehát, hogy ez is egyfajta olyan öreg hiba, amin az elmúlt évek során, mintha nem akartak volna változtatni. Ugye időtlen időkig Charlie Whiting volt az FIA versenyigazgatója. Mindent ő csinált. Ott elindult egyszer egy program, amikor embereket próbáltak képezni úgy, hogy majd az ő utódai legyenek. Ugye ez két név is volt, Marcin Butkowski, illetőleg Loran McKees. Ugye ők mind a ketten ott voltak, igyekeztek tanulni, igyekeztek minél több mindent elsajátítani, de valójában egy idő után azt látták, hogy lehetőséget nem kapnak. Mert hogy mindig mindent ugyanaz az ember csinált, ergo mit csináltak? Kirakták az irányjelzőt, az egyik elment balra, a másik pedig jobbra. Nem maradt olyan utánpótlás, aki alkalmas lett volna arra, hogy adott esetben, hát micsoda kavarodás volt 2019-ben Whiting halálakor, amikor kellett keríteni valahonnan egy épkézláb versenyigazgatót, aki elvállalta azt, hogy neki úlik a 2019-es szezon levezélésének. Tehát az őrület volt Melbourne-ben abban az évben én is ott voltam, és tisztán emlékszem rá, hogy péntek reggelig halvány lila gőze nem volt senkinek arról, hogy akkor mi fog történni, ki fogja irányítani a versenyt. Ez is egy olyan hiba, amiből tanulni kellene. Ugyanakkor az én meglátásom, és ennek is hangot adtam már többször szakmai emberekkel beszélgetve, hogy ez azok a helyzet, ahogy ezeket a helyzeteket a versenyek idején kezelik, az jelentős mértékben hozzájárul a közhangulatnak a felfokozásához, vagy a romlásához. Egyetértesz ezzel?
Teljes mértékben. És az a jó, hogy más sportágak jó példát is tudnak mutatni, nem?
Igen, megjelennek itt egymondatos üzenetek a képernyőn, miközben az emberek otthon 800-as vérnyomással verik a távirányítót, vagy az asztalt, vagy a televíziót, vagy éppen ki tudja, hogy mit csinálnak kinyugban. Hát persze, hogy ebből nagyon nehéz levonnia, vagy megérteni azt, hogy mi és miért történik holott. Én azt gondolom, hogy a lehetőség adott lenne hozzá. A példa, amit fel akarok hozni, az a NFL. az amerikai futball. Ott is, hát ha valahol vannak vitatható döntések, meg az indulatokat felfokozó döntések, akkor az az amerikai foci. Mi volt rá a megoldás? Ha marhaság az indoklás, ha nem marhaság az indoklás, akkor is kiáll a vezető, játékvezető, és elmagyarázza három mondatban, hogy ennek a döntésnek mi a háttere. A közönség, hát lehet, hogy hőbörög, de valamilyen szinten megnyugszik, hogy legalább megkapták azt, hogy valaki odáll eléjük, és magyarázattal szolgál arra, hogy mi történik. Ez a világ legmodernebb sportja, a Formula 1. Ember, hát ha akarod, a csapatvezetőknek a vérnyomását is ki tudod rakni a képernyőre, mert megvan rá a technológia. Tehát mibe tartana azt, hogy a race control roomban kialakítani egy sarkot, ahova beültetni egy embert, akit nevezzünk szóvivőnek, és akkor bizonyos helyzetekben egy kép a képben üzemmódban ő ott megjelenne, és három mondatban elmondaná mondjuk például ezt, ami az Albon esetén történt, hogy rádión, a versenyigazgató rádión beszélt az aktuális sportbírói poszttal, ahonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy túlságosan sok a törmelék meg a shoulder a pályán, ezért úgy döntöttünk, hogy nem safety car, hanem piros zászló. Szifonváltáska, ezzel le van tudva. Gipsz Jakab, Mező Kovácsházi gipszkartonozó, aki otthon őrjöng az ebédjét fogyasztva, ő megnyugszik, hogy azt legalább értem, legalább számítok annyit, hogy elmagyarázzák nekem, hogy ez miért történt.
Igen, és nagyon jó az amerikai focis példa, mert tehát ugye lehet azt mondani, és ez igaz is, hogy legalább a sportfelügyelői ítéleteket, azokat közzéteszik, és elérhetőek, de egyrészt, vajon a nézők hány százaléka olvasgatja ezeket az ítéleteket az FIA honlapján? Nem sok szerintem, és nem is tudom őket károsztatni, mert egyrészt angolul van, gondoljunk az angolul nem értő emberekre is, egy, kettő, ennél is fontosabb, hogy egy részük érthető, egy részük meg nem. Tehát azért volt már, én ezeket át szoktam nézni rendszerint az adásra készülve, de volt már olyan, hogy nagyon vakartam a fejemet, hogy mit óhajtottak ezzel mondani, pedig merem állítani, hogy azért értek angol nyelvű valamelyest, de okozott ilyen szövegkomoly problémát. Tehát a közérthetőség.
Az F1... Én láttam már sportigazgatót is görjenni ilyen ítélet felett, és a fejét akar, hogy de most mi a fészkes fekete fele van leírva. Halál komolyan. Tehát ez nem olyan nehéz ezt elképzelni. De mennyivel kulturáltabb, vagy tudod mi? Fenszibb is lenne ezzel a közvetítés.
Abszolút.
Sokkal fenszibb lenne, megjelenne egy kis ablakban az emberke, és ott elmondaná, hogy mi van, a kommentátorok pedig gyönyörűen onnan levennék az üzenetet, és de ugye látjuk, hogy például feliratozni is tudják ezeket, például a csapatrádiós üzeneteket is sokszor feliratozzák a hang mellé. Tehát annyi megoldás van, amivel, tudod, az ilyenből jön az, hogy ül otthon az ember, nem érti, hogy pontosan mi és miért történt. Miután nem érti, hogy mi történt, billentyűzetet ragad, ír egy dörgedelmet a Facebookra, a Twitterre, az Instagramra, tudja az ég, hogy hová. Amivel ugye elkezdődik az indulat hullám. Azt azért ugye látjuk, hogy azért nagyon sok olyan weboldal van, vagy nagyon sok olyan orgánum van, akik azért igyekeznek a közhangulatnak megfelelően írni. Ebből születnek, ez generálja a negatív publicitást. Tehát ez annyi haszna lenne, hogy ez elmondani is nehéz.
Teljesen igazad van.
És ez nem, igazándiból olyan őrületes nagy befektetésbe se kerülne, hogyha ezt a megoldást alkalmaznak. Én ezt mondtam már többször is. De valami miatt ez sem ment át a rendszer, és nem csak én mondom, hanem más kollégák is verik az asztalt emiatt, hogy ez egy tök kultúrált megoldás lenne.
Igen, meglátjuk, és egyébként a transzparenciára...
Specifikusan ebből a versenyből lesz-e valamilyen szintű konzekvencia levonva?
Bízunk benne, mert egyébként a transzparenciát illetően tényleg van egy törekvés, nyilván ezért van az, hogy a döntéseket azonnal közzéteszik. Tehát most mondjuk a ház óvásának az elutasítását, kijött a hír, hogy elutasították, és nagyjából 60 másodperc múlva fönn volt az FIA oldalán bárki számára hozzáférhetően. Tehát van egy szándék a transzparenciára, most már csak meg kéne valósítani. Mert
Tehát én sem azt mondom, hogy most itt jelenjen meg egy ember szépen kivasalt, fehér Nemzetközi Automobil Szövetséges ígyben, és mint a vers mindenkinek volt régen az a műsor, emlékszem, hogy kezdje felolvasni az ítéletet, de annak a döntésnek, annak biztosan, azt biztosan meg lehet fogalmazni rövidebben az adott helyzethez hozzászabva, hogy az ott röviden legalább, és akkor az utána mindenki tudja, hogy miután vége van a sztorinak, el tud olvasni a világszervezetnek a honlapján, mert oda felkerül minden ítélet.
Én végletekig támogatnám ezt, és egyébként ugye a másik nagy kedvenc sportágam az európai futball, vagy nem is tudom, hogy kell szépen megkülönböztetni az amerikaitól, szóval az is sokat tanulhatna az NFL-től, mert ahogy az NFL-ben ez működik, az szerintem pazar. Tehát ott a bíró bekapcsolja a kis mikrofont, azt mondja, 17-es számú játékos kézzel ért a labdához, büntető következik. Pont. Meg van mondva, hogy miért. És a néző akkor is ugyanúgy anyázni fog, de legalább az esélyt megadjuk neki, hogy értse, hogy mi történik.
Meg ezzel azt mutatod, hogy azért a közönség...
Hogy érdekelnek a nézők téged.
Érdekli, tehát a Formula 1-et is, meg az FIA-t is, nagyon is érdekli a néző. Aki azt mondja, hogy ez nem így van, az hazudik. Az hülyeséget beszél. De ez egy újabb olyan gesztus lenne, amivel egyébként sokkal interaktívabbá is lehetne tenni ezt a történetet. Sokkal.
Nagyon messzire kanyarodtunk, még kicsit kanyarodjunk vissza ehhez a bizonyos döntéshez, hogy akkor úgymond újra rajtoltatják a versenyt, azaz elviszik egy felvezető körre a mezőnyt, és így érjen véget az ausztrál nagydíj. Ugye, amint ez a döntés megszületett, utána már nem volt mozgástér, és most itt gondolok a Haas óvására, a Sainz büntetésére, és így tovább. És akkor beszéljünk erről is. Egyrészt, miért állt vissza az a sorrend, ami az előző rajtnál, a kaotikus rajtnál volt? Azért ez egy nagyon egyszerű dolog, mert nem haladt át a mezőny még az első szektor időmérő pontján abban a pillanatban, amikor a nagy piros gombot megnyomták, azaz amikor belengedték a piros zászlót, és ugye a szabály értelmében a legutóbbi időmérési pont a legutóbbi egyértelműen megállapítható sorrend alapján kell újra rajtolni egy piros zászló után. Hát ebben az esetben ez micsoda? A rajtrács maga, hiszen nem teljesítették még az első szektort. Azok, akik kiestek, nyilván azok kiestek, nem tudtak ott lenni, ha szerettek volna, akkor sem. Már itt kanyarodhatunk vissza, és most nem háborgom végig újra ezt a dolgot, hogy ez mennyire igazságtalan. És Sainz büntetése a nagyon érdekes még. Itt ugye, szóval a Sainz büntetésével kapcsolatban egyrészt azon háborodtak föl egyesek, hogy de hát nem az volt, hogy az a kör meg se történt, hiszen visszamegyünk a rajtnál lévő sorrendre. De az a szakasz megtörtént, hiszen ki is estek versenyzők benne, és így tovább, csak ugye nem volt újabb időmérési pont, ami alapján a sorrend változzon. Mások meg azt hozták fel, hogy jó, de hát Alonso így is úgy is harmadik lett, akkor miért büntetik meg Sainzot? Na most ez meg az a helyzet, hogy ugye nem a következményt ítélik meg, hanem az eseményt, és ez így is van rendjén. Tehát nem számít a megítélés, az eset megítélése során az, hogy Alonso szenvedette hátrányt ezzel kapcsolatban, vagy nem. Ez gyönyörű, ezt muszáj megosztanom.
Csipegyi breaking következik, ami mikor hallgatjátok ezt az adást, már nem lesz akkor a breaking, de nekünk most az.
Hát egészen csodálatos, Ocon és Gasly videó üzenetet fogalmaztak meg a rajongóknak, amiben biztosítottak minket arról, hogy továbbra is szeretik egymást. Ezt ebben a pillanatban láttam meg, hát ez nagyon cuki. Köszönöm, hogy...
40 centis távolságból egymást ölel, biztonságos 40 centis távolságból egymást ölelve teszik meg.
Biztos, ami biztos, és teljesen hiteles. Nézzétek majd meg. Szóval igen, Sainz kapcsán ott tartottam, miért kizökkentett ez a két remek fiú, hogy...
Muszáj voltam átküldeni, ne haragudj.
Nagyon jól tetted. Tehát, hogy nem vehetik figyelembe a stewardok azt, és ez szerintem rendben is van így, hogy most utána mi történt, és végül hanyadik lett Fernando Alonso, hanem maga a cselekmény az, amivel kapcsolatban ítéletet hoznak. Paralel, valamelyest hasonló példa. Mondjuk én egy csatár vagyok, futball. Befejelem a labdát, gól, örülök, letépem a mezemet magamról, jár a sárga lap. Ha utána azt mondják, hogy hopp, ez a gól les volt, akkor ez mégsem gól, nem vonják vissza a sárga lapot. Tehát attól ugye én azt a cselekményt elkövettem, ami szabálytalan. És tehát valahol így tér össze ez a két dolog, hogy Carlos Sainz azt a cselekményt elkövette egy olyan pillanatban, amikor zajlott egy autóverseny. Nincs nagyon kérdés. Illetve, bocsánat, azzal kapcsolatban lehet kérdés, hogy ez megére 5 másodpercet, és közben, amit Gasly csinál, az meg nem. Tehát, hogy ez egy teljesen valid kérdésfelvetés. És ilyen szempontból persze lehet véleményünk Carlos Sainz büntetéséről, ahogy Fernando Alonso-nak is volt, aki azt mondta, hogy szerinte ez most kicsit durva volt, amit Sainz kapott, de az, hogy utána piros zászló, meg újra rajt, meg Alonso hanyadik lesz, az egyszerűen nem számít, irreleváns, ha tetszik, ha nem. És akkor az adás kissé szokottnál hosszabbra nyúlt első részét, én azzal kerekíteném le, hogy ugye arról még nem beszéltünk, hogy ki nyert Max Verstappen, hanem eddig arról beszéltük, hogy ki veszített, és a Formula 1 megint. 26 verseny alatt harmadszor szól arról minden, hogy hogyan ért véget egy nagy díj. 21 Abu Dhabi, 22 Japán, 23 Melbourne. És ez nagyon nincs rendben. Tehát tényleg, és én így foglalnám össze az egészet, hogy ne kelljen még egyszer arról beszélni egy órát, hogy hogyan ért véget egy Formula 1-es nagydíj. És nyilván azért beszéltünk erről egy órát, mert ez a téma most. Furcsa lett volna, ha másról beszélünk, és nem erről.
Igen. Csak egyet érteni tudom.
Következzen akkor adásunk második szakasza, amelyben átadjuk díjainkat a hétvége legjeinek. Mindenek előtt a legfontosabbat, a Best Followers külön díjat, a hétvége legjobbjának járó elismerést, melyet a Formula Podcast Facebook csoport 3 futamból harmadszor is Fernando Alonso-nak szavazott meg. És nem mondom, hogy nem látom én ezt nagy örömmel, de mi kicsit máshogy gondolkodtunk. Sőt, ami azt illeti, egészen sokat gondolkodtunk, ugyanis volt itt meglehetősen sok jelöltünk, de mindegyikről meg tudtuk győzni magunkat, hogy miért nem biztos, hogy a legjobb döntés, de végül aztán csak dűlőre jutottunk, és Lewis Hamilton kapja tőlünk a hétvége emberének járó díjat, mindenek előtt azért, mert visszatért a dobogóra, némi távollét után, ugye tavaly Brazíliában láthattuk őt ott legutóbb, és ugye az időmérőnő kikapott Russelltől. A rajt az nagyon szép volt az ő részéről, azzal mindenképp szerencséje volt, hogy Russellt eltüntette előle a csapat. Persze tegyük hozzá úgy, hogy Russellnek akart kedvezni a csapat Hamiltonnal szemben, és ugye ennek lett a vége az, hogy végül a Hamiltonnak jött ki jobban. De mindeneket azért választottuk őt, mert a jelen helyzetben azzal a Mercedes-szel ezt az Aston Martint 40 körön át tartani, vagy talán kicsit több is, az mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény, és bízunk benne, a magunk részéről mindenképpen bízunk benne, hogy a további küzdelmekhez ez ad némi erőt Hamiltonnak, mert az első két hétvégén nem nézett ki jól, nem csak a pályán, hanem ahogy kommunikált, és ahogy amilyen képet mutatott magáról, az sem, úgyhogy ezt ilyen, hogy mondjam, biztató jelleggel is adjuk át neki ezt a díjat, még hogyha erről valószínűleg nem is fog értesülni, de azért megüzenhetnéd neki valakivel.
Nagyon régen láttam Lewis Hamiltont ennyire megérintettnek egy második hely kapcsán. Ugye az előző két hétvége, ahogy azt megfogalmaztad, hihetetlenül lehangolt állapotban volt. Nagyon sokan temetik az ő pályafutását, és még úgy is nagyon tudott örülni ennek az eredménynek, hogy teljesen, tökéletesen tisztában volt azzal, amit egyébként Toto Wolff deklarált is a futam után az egyik nyilatkozatban, hogy ezt egyértelműen úgy gondolják, hogy ez pályaspecifikus volt, ez a relatív jó teljesítmény a Mercedes-től. Azt mondta Wolff, hogy dolgoznak a problémák kezelésén, ő maga is örült annak, hogy Hamiltont boldognak látta, és azt annyit sugott, hogy Imolára érkezhet az első olyan fejlesztési csomag, amitől érdemi előrelépést lehet várni a Mercedesnél.
Lépjünk tovább a hétvége meglepetésére. Itt most meg foglak lepni, mert én az utolsó pillanatban meggondoltam magam a hétvége meglepetését illetően, ahogy beszélgettünk. És én az Alpint mondanám be, mégpedig azért, mert hogyha a versenynek abban a bizonyos középső szakaszában, amikor tényleg versenyzés zajlott a pályán, akkor ugye azt láthattuk, hogy Pierre Gasly tartani tudja a tempót a hát ugye Sainzzal mindenképpen, amíg Russell versenyben volt, addig a rövid ideig vele is tudta, és Fernando Alonso-tól se volt annyira messze, mint amennyire messze kellett volna lennie az eddig látottak alapján. Nyilván a vége az szörnyű lett az Alpine számára, ahogy ezt meg is beszéltük, viszont mindaz, amit tempóban Gasly mutatott, az biztató lehet, és ha más nem, akkor az egyértelmű, hogy az Alpine az a középmezőny többi tagja előtt jár, és lehet, hogy csak az ötödik erő jelenleg, de az kérdés nélkül megvan nekik. És Gasly ugye ezt maga is kiemelte, hogy a futam után gyakorlatilag egy dologról nem akart beszélni, a balesetről, arról az egyről akart beszélni, hogy a verseny nagy részében Sainzot és Fernando Alonsót látótávolságban tartotta, látta maga előtt. És hát képzeljük el, vagy gondoljunk vissza, mi volt 4 hete, mi volt Bahreinben. Hát gondoltuk volna-e, hogy ilyesmire lesz képes az Alpine?
Van ebben az Alpine konstrukcióban potenciál, valószínűleg a mai napon mutatott teljesítményben valószínűleg a teljesítménynek a jelentős része pálya specifikus volt, de jelezte Szafnauer azt, tudod, hogy fogalmazta meg? Azt mondta, hogy még mindig ez volt a szezonnak a 3. futama, de még mindig a beállításokkal játszadoznak. Tehát az alapautóban, amihez még érdemi fejlesztési csomag nem nagyon készült, az alapautóban még azért mindig van potenciál. És azt mondja, hogy ahogy játszadoznak a beállításokkal, úgy tudnak felszínre hozni plusz teljesítményeket, ami szerintem mindenképpen jó hír, és az volt a benyomásom őket hallgatva a hétvége folyamán a különböző online sajtó aktivitások során, hogy egyértelmű az optimizmus. Én csak reménykedni tudom abban, hogy ez a kis francia forradalom, ami kitört, hogy ez nem fogja visszafogni magát a csapatot, tehát hogy továbbra is olyan hatékonysággal fognak dolgozni, mint ahogy az ezon kezdete óta fejlődnek.
Akitől viszont nem az eddigi hatékonyságot szeretnénk látni, hanem valami sokkal többet, az a hétvége csalódása, akit Valtteri Bottasnak hívnak. A kinézetét és az összes poénját nagyon lájkoltuk, lubickolt ezen a hétvégén, ami a sajtó megjelenéseket és a mindenféle gegeket illette.
A választott otthonában versenyzett, ugye második otthona Ausztrália, köszönhetően annak, hogy a barátnője ausztrál.
Igen, viszont a pozitívumok ezzel sajnos elfogytak, ugyanis amit a pályán láttunk, ugye Jeddában szintén nagyon gyatra volt a produkciója, azt még ott akkor elkönyvelhettük egyszeri kisiklásként, de ugye most Zsinórban másodszorra kap ki Joe-tól egymás után, és hát gyakorlatilag mindenki mástól is. Tehát ugye Bottas gyakorlatilag tök utolsó lett, Sainzot mögé sorolták, és a verseny nagy részében is tök utolsó volt. Egyedül Logan Sargeanttal és Nyck de Vriessel tudott némileg partiban lenni, többé-kevésbé, és hát a csapattársával szemben gyakorlatilag esélyesen volt. Nem tudtam mire vélni, mert Valtteri Bottas, nem kell mondani, hogy nem egy fakezű versenyző, hát ezt legutóbb a szezonnyitó mutatta meg, amikor parádés hétvégéje volt, de valami elképesztően el van veszve, és ami nagyon aggasztó, hogy ő maga is azt nyilatkozta, hogy nem nagyon érti. Tehát nem volt az, hogy megsérült az autóm az első körben, vagy valami, hanem ő kimondta, hogy ezt nem érti. Ugye az időmérőn is utolsó lett, csak Sergio Perez végzett mögötte, aki nem teljesített mért kört, és ez a verseny is katasztrófa volt.
A csapatnál egyenlőre azért úgy tűnik, hogy türelmesek vele, hát ugye vezérpilótaként kezelik Valtteri Bottast. Ismerve őt azért láttunk már olyat, hogy voltak hullámvölgyek a pályafutása során, de amikor nagyon nagy nyomás nehezedett rá, akkor mindig tudott sebességet váltani, és rákapcsolni egy kicsit, úgyhogy most van egy hónapja arra, hogy átgondolja az életét, meg átgondolja a versenyzéssel kapcsolatos dolgait, úgyhogy én arra számítok, hogy Bakutól talán más Valtteri Bottas. Isten tudja, hanyadik verziót láthatjuk majd a pályán.
Én a Bottas 6.2, vagy ugye, hogy is van ez pontosan? Hát nézd, erre azért mindenképpen szükség lesz, mert ugye tavaly a szezon második felében Joe már a fejére nőtt, tehát az egymás elleni eredményeket nézve abszolút így volt. A pont különbség annak volt köszönhető, hogy Bottas a szezon elején szárnyalt, amíg Joe tanult. De hát a szezon második felében időmérőn és futamon is a kínai volt az erősebb, és egyelőre idén is ez a helyzet. Úgyhogy ja, ideje valamit lépni, villantani, az biztos. Lépjünk tovább a hétvége pillanatára. Hát, annyi minden volt. Annyi minden volt, itt a sok piros zászló meg baleset közül nem is nagyon lehetne választani. Épp azért én egy emberi mozzanat mellé tettem itt a garast. Carlos Sainz rádiózása a versenymérnökével. Hát ez szívszaggató volt. Ilyen kétségbe esett versenyzőt, én nem tudom, mikor hallottam utoljára. Ugye a kaotikus, a balesetes rajt, nevezzük így, nem mondhatjuk, hogy a rajt. A harmadik rajtot követően vártak az utolsó újraindításra, amiből már csak egy felvezető kör maradhatott, és Sainz állt, vagy hát ült az autójában, a boxban álló autóban, amikor a fülére szóltak, hogy Alonso kiforgatásáért 5 másodperc büntetést kap. Erre következőképpen reagált, nem, Ricky, az nem lehet igaz, hát azt érzem, hogy pontot se szerezzek, nem, elfogadhatatlan, mondd meg nekik, várják meg várják meg a leintést, és beszéljenek velem. Egészen kiborult Sainz, és ez szerintem tényleg egy nagyon emlékezetes mozzanat volt, meg hát utána, na, ami utána volt, még arra is visszatérünk ma. Folytassuk viszont a hétvége pusmorgásával, kérlek, prezentálj nekünk valami izgalmasat, már csak azért is, mert ugye ahogy mondtuk, lehet, hogy te itthon voltál, de a szemed és a füled az Ausztráliában tartózkodott.
Két apróságot szeretnék megemlíteni, mind a kettő nyilvánvalóan ausztrál kötődésű. Ugye tavaly nyáron kiderült, hogy Melbourne 2035-ig fogadhatja a Formula 1-es utazó karavánt, a Formula 1-es cirkuszt. A körülmények, a pálya minden teljesen jól ismert. Egy apró érdekesség, hogy a versenyt szervező bizottság, az Australian Grand Prix Corporation jelenlegi vezetője Andrew Westacott, akinek nagyon sok mindent köszönhet ez a verseny az elmúlt évek során, neki ez volt az utolsó versenye, leköszön a tisztségéről. Volt vele egy beszélgetés itt a hétvége folyamán, ahol fölmerült az a pletyka, ami visszatérő az elmúlt években, hogy mi lenne akkor, hogyha Melbourne adott esetben villanyfényes futammá alakulna át a jövőben. Ez a spekuláció, ez ennek a hétvégének az első felében ez ismét felerősödött Melbourne-ben, hogy lehet, hogy vannak ilyen törekvések az F1 részéről, amivel kapcsolatban ez a derék szervező ember annyit mondott el, hogy igen, elméletileg flexibilisnek kell lennie a szervezőbizottságnak, ugye hosszú távú szerződést írtak alá, ennek a keretein belül flexibilisnek kell lenniük bizonyos dolgokkal kapcsolatban, de ez az utolsó dolgok közé sorolandó, amit szeretnének, hogy Melbourne-t esetleg villanyfényes futammá alakítani. Nyilvánvalóan, amikor itthon ragadunk meg, itthonról követjük az eseményeket, helyre jó lenne, hogyha ez egy éjszakai verseny lenne, és nem kellene ilyen 3-kor, meg 2:30-kor ébredni, meg riadót fújni, hogy követni tudjuk az eseményeket, de azt mondta, hogy a helyi erők egyáltalán nem szeretnék ezt, mert ők kifejezetten elégedettek azzal, hogy milyen szépen meg tudják jeleníteni a televíziós közvetítésekben a napsütötte Melbourne. Tehát elméletileg létezhet ilyen akarat az F1 részéről, de a helyiek ezt nagyon nem szeretnék, hogyha ez megvalósulna. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. De
tudod, ki szeretné?
Ki?
Én. Annyira utálok korán kelni, hogy ezt el nem tudom mondani.
Én imádom ennek a versenynek a hangulatát akkor is, amikor ott vagyok, meg akkor is, amikor itthon vagyok, csak egyetlen egy probléma van, hogy se szebb, se fiatalabb nem vagyok, és azért ez az éjjel 2:30-kor történő ébredés ilyen 2 óra alvások után, hát én tisztára szét vagyok csapva most így vasárnap estére, mert kész vagyok, mint a házi feladat. Az az igazság.
Azért remélem, annyi erőd van, hogy a másik pusmorgást előad nekünk.
Igen, igen, ez egyben egy külön díjat is szeretnék átadni. A hétvége nagy nyertese. Tudod, ki a hétvége nagy nyertese nálam?
Hát, kíváncsi leszek.
Kedvenc, hogy jó barátod, Daniel Ricciardo. Elmondom neked, hogy miért. Aha. A világon semmit nem csinált, autóban nem kellett ülnie, 400 ezer ember ünnepelte a hétvégén, 400 ezer ember tapsolta, éjjelezte minden egyes lélegzetvételét, kiosztott annyi autogramot, hogy az sose fog elfogyni szerintem, és ahogyan én hallom, ezt itt csak hangosan gondolkodom, és próbálom úgy elkottyintani, hogy nem csapat, nem csapatfőnök, hanem tudomásom szerint egy szponzornak a képviselője, befolyásos vezetője, döntéshozója bizonyos körökben föltette azt a kérdést ezen a hétvégén, hogy ha ez az ember ennyire népszerű, meg ilyen jó marketing eszköz, mint amilyen. Oké, hogy pocsékul sikerült számára az utóbbi néhány év a Formula 1-ben, de miért nem vezeti azt az autót, amely magán viseli a mi cégünknek a matricáját, meg a brandingjét, és ez egy olyan társaságnak a vezére tette fel ezt a kérdést, a forrásaim szerint, aki bizony akár azt is megtehetné egy tolvonással, hogy azt a normál esetben gigantikus összeget, amit Ricardo fizetés gyanánt elvár, akár azt is képes lenne kiköhögni bármelyik pillanatot, hogy ki ez az illető, az fegye jótékony homály, csak pusztán arra szerettem volna rávilágítani, hogy ez az ausztrál hétvége megmutatta azért azt, hogy Ricardo számára nagyon is van remény arra, hogy akár belátható időn belül visszatéressen a versenyzői mezőnybe. Várunk, figyelünk, és hogyha valami konkrétum lesz ezzel kapcsolatban, természetesen hozzuk a pusporgást.
Ezt megígérhetjük, ahogy azt is, hogy a szokottnál is idegborzolóbb pont ismertető következik. Elég sokat vívódtunk mind a ketten, és egymással is sokszor nem értettünk egyet, ennyit nyugodtan elárulhatok. Megpróbáltuk mindketten az összbenyomásainkat megfogalmazni egy-egy versenyző hétvégéjéről, abban a pontszámban, amit kiosztunk nekik, de hát itt ugye annyi mindent kellett figyelembe venni, hogy néha magunkkal sem értettünk egyet. Mindennek eredményeként született meg a következő pontszám a Red Bull két versenyzőjének. Max Verstappen két apró hiba mellett domináns teljesítmény 9 pont, Sergio Perez egyet hibázott, de az orbitális nagy volt 6 pont.
Ferrari Charles Leclerc, aki hol volt, hol nem volt, 5 pont, Carlos Sainz pedig 7,5 pontot kapott tőlünk erre a hétvégére.
Mercedes versenyzőinek remek hétvégéje volt, George Russell Holt versenyben a legmagasabb pontszámot kapta tőlünk, 9-es, Lewis Hamilton pedig 8,5.
Az egymást falba döngölő, a versenyt követően pedig biztonságos 40 cm-es távolságból ölelkedő Esteban Ocon, Pierre Gasly páros tagjai közül Oconnak 6 pontot adtunk, Pierre Gaslynak pedig 7-et.
Na igen, ugye itt, és akkor tényleg itt fűznék ez egy lábjegyzetet, hogy ezért nagyon nehéz, mert ugye az utolsó pillanatát, ha nézzük a hétvégének, azt látjuk, hogy Gasly neki ment Okonnak, de közben meg az egész hétvégéje szenzációs volt Okonnak, meg hát nem. Azt hiszem, ezt a jóval kevésbé volt szenzációs legalábbis. Következzen a McLaren, ahol volt ok az örömre, nem is kevés, Lando Norris 7, Oscar Piastri pedig 6,5 pontot kapott tőlünk, azért nekik nagy mázliuk volt ezzel a futamvégi roncsderbivel. Ha valaki nem bánta, akkor ők biztosan nem.
Alfa Romeo Sauberrel megyünk tovább. Én nem tudom, hogy Bottas kapott-e valaha tőlünk ilyen alacsony pontszámot. 3,5-et szavaztunk meg neki erre a satnya. Második hazai verseny, most nem is második, hát nincs neki hazai versenye.
Ez a hazai verseny.
A hazai versenye, igen. A másik a Hungaroring, amit hazai versenyként tart számod egyébként. 3,5 pontot kapott tőlünk a jó finn, Joe Guanyu-nak pedig 6,5 pontot szavaztunk meg. Megsüvegelendő a Joe-nak a teljesítménye.
Így van. Ugye ő is tudott profitálni a káoszból, akik pedig majdnem rajta vesztettek a káoszon, de aztán végül szerencsés véget ért számukra a verseny, azok az Aston Martin versenyzői voltak, 8,5-et adtunk Fernando Alonso-nak, Lance Stroll-nak pedig egy 7-est. Ő is szép hétvégét futott, de némi kívánnivaló azért maradt benne.
A házszal megyünk tovább. Kevin Magnussen, aki jócskán hozzájárult a futamvégi káosz kialakulásához, 5,5 pontot kapott, Nico Hülkenberg pedig 7,5. Jó, jó hétvégéje volt a
németnek. Ho-ho-ho, de még mennyire. Szenzációs, egészen szenzációs.
Repesett a szíved, fogadjuk.
Én borzalmasan örültem ezt látni, és neki nagyon mennek a hetedik helyek. Ausztráliában értelmetlen statisztikáim egy újabb gyöngyszeme következik. Az elmúlt 6 Ausztrália nagydíjból Hülkenberg 5-ször is a hetedik lett. Mármint azok közül, amelyeken részt vett. Gondoltad volna? Na jó, menjünk tovább, következzen az Alfa Tauri. Yuki Tsunoda, megvan az első pontja az Alfa Taurinak, és így már ugye az összes csapatnak van pontja idén. 6 és felett kapott tőlünk, Nyck de Vries pedig, hát 5. Igazából az utolsó körös balesetig nem nagyon vettük észre, hogy a pályán van, de legalább bajt se csinált.
És hát a Williams, ahol Albon 6,5 pont, Logan Sargeant pedig 5 pont. Beszéltünk már róluk korábban, úgyhogy nem ragoznám tovább.
Ne ragozzuk tovább, hanem osztogassunk külön díjakat, és én most hirtelen rántok elő a karabból egyet, a hétvége megmondó emberének járó külön díjat. Elnézést, de én nem bírom, hogy ne hozzam szóba. Ted Kravitz, a Sky Sports riportere ismét nem vette figyelembe azt, hogy egy ekkora tévétársaságnál, ha dolgozik valaki, akkor annak van némi felelőssége, mert jó pár 10 millióan hallgatják. És gyakorlatilag páros lábbal beleállt Michael Masiba szombaton annak kapcsán, hogy Michael Masi feltűnt a Formula 1-es pedokban. Ugye Masinak egyébként dolga volt ezen a hétvégén, hiszen az egyik betét program a Supercars volt, amely az ő vezetésével fut, és szerintem borzalmasan nem volt elegáns. Ugye tudjuk, hogy Kravitznek be van akadva, tavaly is volt ebből botrány ugye a Red Bull-lal, mert 21 Abu Dhabi úgy beakadt neki, hogy ehaj, de ugye, tehát ugye gyakorlatilag fölháborodott azon, hogy hogy mer Michael Masi belépni a Forma 1-es pedokba, és én azt gondolom, hogy akárhogy is ért véget Michael Masi Forma 1-es karrierje, ez méltatlan. Egyszerűen méltatlan viselkedés volt, és nem szeretem az ilyet.
Egyetértek.
Akkor viszont, kié legyen a magas vérnyomás különdíj, barátom? Ugye ismertessük az idegeskedő világbajnokság állását, egyelőre Charles Leclercnek és Lawrence Strollnak van egy-egy futam győzelme.
Most egy újabb Ferrari vonatkozás iratkozik fel a listára, még pedig Carlos Sainz. Más nem lehet szerintem. Nagyon kíváncsi lettem volna arra vérnyomásra, amikor az a bizonyos rádiós kirohanás volt a büntetés kapcsán.
Hát az hagyján, és hát igen, az mindenképp ott járhatott csúcsra a vérnyomás, de még utána is igen magas lehetett. Ugye az írott sajtó képviselőnek és a tévés PEN-ben is azt mondta, hogy ő nem hajlandó nyilatkozni, majd esetleg visszajövök. Ezt mondjuk imádni, elmegyek a stewardokhoz, és majd visszajövök.
Igen.
És ugye azt is mondta, hogy mert amit most mondanék, azt nem szeretném kimondani. Elképesztően dühös volt Sainz, és most nyilván nem akarjuk ezt elnevetgélni, mert egyébként tényleg szörnyű dolog lehet egy ilyen jó hétvége végén elbukni egy ilyen helyezést, de hát az idegeskedő világbajnokság már csak ilyen kegyetlen műfaj. George Russellnek én a megszakadt szív külön díjat szeretném megszavazni, ugye az a versenyző kapja ezt, akit a legjobban sajnáltunk a hétvégén, bár Sainz is igen erős jelölt lehetne az elmúlt percekben ismertetett okból kifolyólag, de én tényleg borzalmasan sajnáltam Russellt, tehát erre most ő nagyon nem szolgált rá, amit itt kapott ezen a vasárnapon.
Magas vérnyomás külön díjra kandidált egyébként Vasseur csapatfőnök is, ha már a Ferrariról beszélgettünk az imént. Ő sem volt a legjobb paszban. Letudta a kötelező televíziós interjúkat, ugye a televízióknak kötelező nyilatkozni. Ezeket letudta, de az írott sajtós PEN-ben már nem merészkedett be. Helyette kaptunk egy e-mailt azzal kapcsolatban, hogy neki tüneményes gyorsasággal távoznia kellett a helyszínről, mert indul a gépe, ezért megosztották velünk a tévétársaságoknak adott nyilatkozatait. Hát nem tűnt túl boldognak, maradjunk hát ennyiben. De egyébként nem volt elég ahhoz, hogy megfossza a magas vérnyomás külön díjtól a pilótáját, Carlos Sainzt.
Már csak azért sem, mert ugye Sainz azt is elmondta a tévés PEN-ben, idézem, ide kellett jönnöm, mert ha nem jövök, akkor kapok még egy büntetést. Tehát
ez így van.
Ez így van. És ez volt az egyetlen dolog, amit mondott.
Igen.
Hát igen.
És lépjük is tovább. A másik egyébként ilyen tekintetben érdekes megnyilvánulás Gasly nyilatkozata volt, aki elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy így történt, vannak pozitívumok a hétvégében, de más nem fogok mondani, és sarkon fordult, és távozott. nem volt kérdések, elmondta, amit ő akart, kérdésre nem volt hajlandó válaszolni, és távozott.
Érdekes nyilatkozatok voltak ezek. A hétvége statisztikáját szeretném idehozni. A hétvége statisztikája 11+1 világbajnoki cím a dobogón. Ugye a dobogóra álló három versenyző 11 Formula 1-es világbajnoki címet, valamint egy darab Endurance világbajnoki címet tud felmutatni. Most a WEC-t ki is vesszük, akkor is ez volt a legsikeresebb Forma 1-es dobogó valaha úgy szólván, hiszen nagyon ritkán fordult elő az F1 történetében, azért volt rá precedens, de viszonylag ritka esemény az, hogy három világbajnok álljon a dobogóra, és hogy ők hárman együtt összepakoljanak 11 WB címet, arra még sosem volt példa, illetve, muszáj ide kitenni egy lábjegyzetet, a 2020-as török nagydíjat Lewis Hamilton nyerte, és ezzel biztosította be a 7. WB címét, és ugye ott dobogós lett Vettel az ő maga 4 WB címével. De ha szőrszálhasogatók akarunk lenni, és most az leszek, akkor ugye Lewis Hamilton ott hivatalosan még nem volt világbajnok, csak elérte az ehhez szükséges pontot. Minden esetre ez a 11+1 WB cím a dobogón, ez azért, lássuk be, hogy kőkemény, és én még így zárásként szeretnék megemlékezni Oscar Piastriról, aki, hát hogyha Daniel Ricciardo volt a hétvége nagy nyertese, akkor Oscar Piastrit pedig a helyi hősnek nevezhetjük ki, hiszen ahogy annak idején azt Daniel Ricciardo tette, és ahogy annak idején azt Mark Webber tette, úgy Oscar Piastri is hazai pályán szerezte meg első pontját a Formula 1-ben. Ez egy ilyen ausztrál szokás, úgy tűnik. Persze nyilván neki könnyű, mert szezon elején van az ausztrál nagydíj, viszonylag velük ez gyakran megtörténik. Oscar Piastri egyébként összesen a 349. pontszerzője a Formula 1-nek. Úgyhogy hát akárhogy számolom, Logan Sargeantnak kellene a 350-nek lennie, hiszen ugye a jelenlegi mezőnyből ő az egyetlen versenyző, aki karrierje során még nem szerzett pontot. És egyébként aztán befejezem a statisztikázást, az évezredben mindössze az 5. alkalom ez, hogy valaki hazai pályán szerezze meg első pontját a három ausztrál mellett. Ez sikerült még Takuma Satónak, valamint Lance Strollnak, utóbbinak 2017-ben Kanadában. Nem mindennapi dolog ez.
Chiptuning külön díjat szeretnék Ho-ho. Felajánlani Oscar Piastri nagymamájának. Ho-ho. Tudod, hogy miért?
Fogalmam sincs, de már tetszik.
Oscar Piastri a hétvége folyamán az Instagramon osztott meg egy képet arról, hogy a nagymamája kedveskedett neki kókuszos kockákkal, ami, mint megtudtam, mert utána olvastam, Ausztráliában az egyik legnépszerűbb sütemény. Az, amit te is ettél a nagymamád jóvoltából, és az édesanyád jóvoltából is, tudod, ez a piskóta jellegű tészta, csokoládé öntött be, beforgatva és megszórva kókuszreszelékkel.
Aztán ezt, vagy finom, vagy nem.
Ezt az ausztrálok spéci módon készítik, és az a neve a sütinek, hogy Lamington. Közreadott egy képet Piastri, ahol ezek a kis kókuszos kockák vannak egy kis tálcán, illetőleg kókuszgolyók egy másik kis tálcán, és több kommentelő is megjegyezte, hogy hát azt pletykálják a Melbourne-i pedokban, hogy ez akár körönként 2/10 is jelenthet ez a tuning, amit a nagymától kapott, úgyhogy mivel szeretjük a nagymamák süteményeit, sajnos nekem már nincs nagymamám nagyon régen, de nagyon finomakat tudtak sütni, amikor még voltak. Én örülök neki, hogy Oscar Piastrinak ez megadatott, hogy hazai pályán a nagymama süteményét fogyassza, és még egy jó hétvége végén pontokat is szerezzen.
Én pedig a hétvége embere díjat most rájöttem, kinek kellett volna adnunk, persze csak tréfa. Hát kérlek szépen annak a rajongónak, aki fölmutatta kézzel festett szurkolói tábláján, hogy Charles 11.603 kilométert utaztam, hogy lássalak, a nézőtéren ezt lobogtatta, és hát szegény ugye ma félkörig látta őt, remélem, hogy azért ettől függetlenül élvezte az átkelést a félvilágon. Te aztán tudod, hogy ez nem egy akármilyen utazás oda eljutni.
Borzasztóan messze van. Borzasztóan messze van. Lehet is venni ilyen ajándéktárgyakat Ausztráliában, a reptereken, meg az ilyen szuvenírboltokban, hogy ez az a hely, ami pokolian messze van mindentől. Ez tényleg így van.
No, hát azt hiszem, hogy lassan ennek az adásnak a végére értünk. Hogyha maradtak bennetek megválaszolatlan kérdések a futamot illetően, akkor azt nyugodtan tegyétek fel a Formula Podcast Facebook csoportban a kommentek között, és megpróbálunk válaszolni. Nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálunk, ezt azért megígérhetjük. És
lehet,
arra
picit, lehet, hogy picit enerváltak voltunk a mai műsorban, de megvan rá a magyarázat, elképesztően keveset tanultunk ezen a héten, így mondom.
Így van, az időzónák tehetnek mindenről, ez teljesen egyértelmű. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Arra biztatnánk titeket, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban, amiről az imént szót ejtettem, na ennyire vagyunk enerváltak. Szóval ott kommenteljetek, kérdezzetek, beszélgessetek, szeressétek nagyon egymást is, hogyha lehetőség van rá. Hogy szoktad ezt mondani? Mit kell csinálni?
Szurkolj, ne háborúzz! Szeressétek az autósportot, ne pocskondiázzatok senkit, mert attól semmi sem fog megváltozni, hogyha megy a pocskondiázás bárhol. Próbáljuk meg kulturáltan, higgadtan. Ne felejtjétek el, hogy sokszor gyakran vannak olyan helyzetek, amik felborzolják az idegrendszerünket, de hát pont ezért szeretjük ezt az egészet, nem? Mert vannak ilyen helyzetek is.
Persze, hát az érzelem gazdagsághoz, amit a sport nyújt, ez is hozzátartozik. Amit még szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani, az a Pitwall című hírháttérműsorunk, mely hétfőn este 7 órakor érkezik. Benne az ausztrál nagydíj hétvégéjének néhány olyan témájával, amire most nem jutott időnk, valamint az elmúlt hét egyéb érdekességeivel. Tartsatok velünk akkor is, és a következő Formula Podcastben is, addig pedig a formula.hu várunk titeket nagy szeretettel. Barátainak és ismerőseinek, akik hozzájárultak a műsor készítéséhez, nagyon szépen köszönjük ezt, én pedig azt köszönöm meg nektek, hogyha Mészáros Sanyi barátomat a közösségi médiában, Facebookon, Twitteren és Instagramon Me Sandor azonosítóval megkeresitek, és hogyha véletlen engem is megkerestek Geller Figergo F1 Facebook azonosítóval, azért sem leszek hálátlan. Sanyikám, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, úgyhogy most már csak a búcsú van hátra, nem tudom, tudsz-e ausztrál autentikus elköszönést. Én részemről csak a sziasztok maradt.
Maradok én is ennél. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.